Szeretettel köszöntöm minden új és régi vendégünket a sorozaton. A mai estén fogunk beszélni az emésztési rendszer, tehát a bélrendszernek a megbetegedéseiről, és ennek két nagy betegsége van, tehát van több betegség, de a két legnagyobb és két legfontosabb betegsége tulajdonképpen az úgynevezett krónikus, gyulladásos bélbetegségek közül. Vajon ez mi? Az a morbus Crohn és a colitis ulcerosa, ahogyan ezt szépen szokták mondani. Tehát tulajdonképpen mindkét betegség, gyulladásos betegségek, krónikus folyamatok, gyulladásos betegségek, és mindkét betegség egy-egy tünetben hasonló, tehát az, hogy hasmenés eléggé gyakori szokott lenni. De aztán itt nagyjából vége is van a hasonlóságoknak. Egy egész sor különbség van, és ma este erről fogunk először beszélni. Először a Crohn betegséget fogom említeni, egészen egyszerűen azért, mert a Crohn betegség kicsit bonyolultabb, mint a colitis ulcerosa, és súlyosabb is. Bár ez nem azt jelenti, hogy nem lehet valaki mondjuk súlyosan colitises is, tehát az úgynevezett colitis ulcerosa, ugye van colitis is, meg colitis ulcerosa, a különbség csak annyit jelent, hogy a vastag bélgyulladás, vagy fekélyes vastag bélgyulladás, ugye? Tehát a fekélyes az annak a fokozata. Egy súlyos fekélyes vastag bélgyulladás is igen-igen veszélyes tud lenni, de erre majd térünk ki az előadás második részében. Kezdjük tehát a Crohn betegséggel. A Crohn betegség esetén a bélfallal kapcsolatos nyirokrendszerben egy gyulladásos folyamat indul el, és többnyire autoimmun betegségnek titulálják ezt a betegséget. A betegség góca, tehát a gyulladásos góc, az a bélrendszeren belül van, de adott esetben ez a bélrendszeren kívülre is terjedhet. Ha valaki hisztológiai szemszögből megnézi a Crohn betegséget, mármint hogy főleg orvosok szoktak ilyeneket csinálni, akkor lehet látni, hogy a bélfal ilyen macskaköves mintát kap. Ez egy tipikus jelenség a Crohn betegségnek, persze annak, aki mondjuk abban a helyzetben van, hogy egy tükrözést tudjon végezni, tehát az orvosi személyzet mondjuk ez alapján tudja meghatározni, hogy ez most egy Crohn betegség vagy egy colitis ulcerosa. A betegség a bélrendszeren belül bárhol előfordulhat, lényegében a szájüregtől egészen a végbélig, tehát a Crohn betegség mindenhol előfordulhat, tehát egészen végig. És egy kicsit úgy kell ezt elképzelni, mint ahogyan biztos már volt az egyik vagy a másik, akinek aftája volt a szájban. És lényegében úgy kell ezt elképzelni, hogy a bélfalon ilyen jellegű sérülések, gyulladások keletkeznek, és hát persze nem olyan kicsi, mint egy kis afta a szájban, hanem eléggé nagy felületek is lehetnek ilyen gyullad állapotban. Jellemző az, hogy elsősorban a vékony bélnek a végén, vagy a vastag bél végbél határán jelenik meg tulajdonképpen ez a Crohn betegség. És a Crohn betegségnek egy másik jellemzője az, hogy mindig egy-egy helyen fordul elő, illetve az is előfordulhat, hogy a bélszakasznak különböző helyein vagy szakaszán jelenik meg. Ez azt jelenti, hogy lehet a vékony bélben is egy felület vagy egy rövid szakasz, mint 5 cm, 10 cm, amely tulajdonképpen ilyen Crohn beteg gyullad állapotban van, ugyanakkor lehet, hogy a vastag bélben is egy ilyen szükület van. Tipikusan az történik, hogy egy pár centiméter hosszán a bél nagyon beszükül, kvázi egy ilyen összegörcsöl, mintha valaki kívülről egy vasmarokkal összeszorítana a bélrendszert. Tehát biztos már láttuk ultrahangos vagy röntgenes felvételeket mondjuk egy vastagbélről, ugye emlékeznek talán erre a keretrendszerre, ami kvázi körbe megy, tehát a felszálló, haránt és leszálló, illetve a szigmabél és végbél rendszer. És ez egy ilyen jó vastag bélszakasz, na most ha ott valaki egy vasmarokkal ezt összeszorítja, és akkor egy ilyen ceruza vastagságú bél alakul ki, nos ilyenkor beszélünk Crohn betegségről. Ez a colitis ulcerosában annyira így ebben a formában nem jelenik meg, tehát ez is egy tipikus dolog a Crohn betegségnél. Mit lehetne a tünetekről beszélni? Talán a tünetekről az egyik fő, a legfőbb tünete az a krónikus hasmenés. Krónikus hasmenés azt mi úgy igazán nem nagyon értjük, tehát az átlag ember nem érti, hogy mit jelent az, hogy krónikus hasmenés. Krónikus hasmenés azt jelenti, hogy képzeljünk el a legrandább hasmenésünk. Nem tudom, amikor volt valakinek igen jó, kemény hasmenés, amikor úgy napjában, nem is tudom, 10-szer is ment vécére, amikor már fájt a vécére menni, amikor már csak víz jött, vagy epe jött, vagy valami ilyesmi, de már mégiscsak megvolt ez az inger, hogy mennie kell. Nos, tessék így elképzelni, hogy valaki egész életében így él. Hát, hogy tud élni? Igen, ezt a krónbetegek is szokták föltenni ezt a kérdést. Igen, komoly pszichés terheléseket is produkál. Nyilvánvalóan ez a tünet így ebben a formában csak akkor jelenik meg, amikor éppen súb van. Tehát amikor az illető éppen egy gyulladásos súbban benne van, és akkor vannak az úgynevezett tünetmentesebb időszakok is, ahol a krónbetegség nem annyira produkál gyulladásos tüneteket, ugyanakkor ez bármikor visszatérhet, és ennek a kiváltó okairól majd mindjárt beszélünk. Ja, azt hozzá kell tenni, hogy ez a hasmenés, ez általában vérmentes, tehát ez nem egy véres hasmenés, hanem ez egy vérmentes hasmenés. Szembe a colitis ulcerózával, a colitis ulceróza az általában nyálkás, véres hasmenést produkál. Tehát ott is a fő tünet a krónikus hasmenés, de a colitis ulcerózában vér is jelenik meg. Ami még előfordulhat, tehát a szövődmények, amelyek előfordulhatnak, az esetek 40-50%-ában tulajdonképpen gennyes gócok alakulhatnak ki szomszédos szervekben. Ez azt jelenti, hogy sipolyok keletkezhetnek, amelyek, tehát gennyes sipolyok keletkeznek a bélből egészen egy másik szövetig, ritkán akár a bőr felszíneig megy ez a sipoly, tehát akár kifele is fordulhat ez a sipoly. És egy további probléma ennek a betegségnek, tehát ami a tünetek közé tartozik, ez az úgynevezett felszívódási probléma. Egy csökkentett felszívódás keletkezik szinte automatikusan, és ez azt jelenti, hogy tápanyagok és vitaminok hiányosan kerülnek felszívódásra, ami különösen, amikor ez fiatal években jelenik meg ez a betegség, növekedési zavarokhoz, illetve tulajdonképpen hiánytünetekhez vezethet, tehát ezt mondjuk felnőtteknél is így lehet, akár hormonális problémákhoz is vezethet. Szövődmények, tehát távoli szövődmények is lehetnek. Távoli szövődmények lehetnek például epeút, epevezetékgyulladás, tehát az, hogy az epevezetékbe gyulladt, illetve szemgyulladások és ízületi problémák. Tehát ízületi problémák eléggé gyakran fordulnak elő, amikor az emésztési rendszer be van gyulladva. A távoli szövődményként akár az ízületek is begyulladhatnak. A betegek, a krónbetegeknek a 30%-a eleve egy laktózintoleranciával rendelkezik, és ezért tejtermékek ebben az esetben szigorúan tilosak. Ha a krónbetegségnek az okairől beszélünk, akkor ez egy kicsit nehezebb műfaj. Hivatalosan a krónbetegség okai ismeretlenek. De ezt már ismerik az orvostudományból. Amikor nehéz esetről van szó, akkor azt mondják, hogy nem lehet tudni az okát. Mint ahogyan például egyes vérnyomás betegségeknél, még sok minden másnál előfordul az, hogy hát ismeretlen az igazi oka. A névadó Burial C. Crohn, tehát Burial B. Crohn, ez egy orvos volt, aki legelőször ezt a tünetet felfedezte, és ő azt gondolta, hogy egy baktériumról van szó, egy úgynevezett intracelluláris baktérium, ez azt jelenti, hogy egy olyan baktérium, mely a sejteken belül elrejtőzik. Ez volt az ő elképzelése. És mivel ugye direkt, amikor a Crohn betegeknek a műtét során eltávolított bélszöveteit megvizsgálták, direkt baktériumra nem tudtak igazán rábukkani. Azért ezt szeretném elmondani, hogy ez nem is olyan egyszerű. Mert egy bélrendszerben, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mennyi baktérium van a bélrendszerben. Úgyhogy eléggé sok. Finoman fogalmazva is. És nem csak számszerűen, hanem fajtaszerűen is. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak egyes baktériumokból millió számban vannak jelen, hanem a baktériumok százezrei vannak jelen, mármint hogy a különböző baktériumok, vagy bakteriocídek, és így egy kórokozót megtalálni egy gyulladt bélben nem a legegyszerűbb feladatok közé tartozik, és ezért a mai napig is kínlódnak és küszködnek ezzel a kérdéssel, amikor már a Holdra is megyünk, lassan a Marsra is szeretnének menni, még egy régóta felfedezett betegség, mint a Crohn betegségnek az igazi okai, még mindig homályban vagyunk, vagy azt illetően. Az elmúlt évtizedek során nagyon sokszor feltételezték, hogy valamilyen kórokozó áll a dolog mögött, de rendszerint jött valaki más, aki cáfolta ezeket a feltételezéseket, bár a végén még egyszer erre visszatérek. A leggyakrabban képviselt elmélet szerint a Crohn betegséget autoimmun betegség. Ennek nagyon egyszerű okai vannak, és ezt mindjárt az elején kell megmagyarázni. Általában abból indul ki a szakma, hogy Crohn betegség esetén azért beszélünk autoimmun betegségről, mert kortizolra és más gyulladás csökkentőkre reagál a betegség. Tehát hátulról nyergelték fel ezt a lovat, azt mondták, hogy mivel a szteroid hat, azért ez csak autoimmun lehet. Aminek van némi igazsága, de a gyakorlatban az úgynevezett antitestet, tehát a specifikus antitestet, vagy immunglobulint nem találták. Tehát a betegségre jellemző, vagy specifikus immunrendszeri megfelelőjét nem találtak, és ezért a gyakorlatban egy ilyen köztes kategóriába sorolják a Crohn betegséget, azt mondják, hogy ez egy úgynevezett szalidó autoimmun betegség, tehát úgy viselkedik, mint egy autoimmun betegség, de igazán nem látnak okot arra, hogy az immunrendszer felől ez a betegség meglegyen. Milyen rizikófaktorok vannak a Crohn betegségre nézve? Azt egészen biztosan lehet tudni, hogy a dohányosok között a betegség rizikója a kétszerese. Tehát aki dohányzik, annak a rizikója, hogy Crohn beteg lesz, a duplája. Ugyanakkor vannak genetikai utalások is arra, és hát itt szeretném hozzátenni, hogy a Crohn betegségből két fajta is van, tehát van ugye Crohn betegség és kolitisz ulceróza, de van a Crohn betegségen belül is két különböző, vagy két fő ág. Az egyik az, ami a legfőképpen a vastagbélben, a másik, ami legfőképpen a vékonybélben előfordul, bár mindegyik a másikban is előfordulhat. De az az érdekesség, hogy a genetikai betegségre nézve az a változata, ami a vastagbélben előfordul, gyakrabban előfordul, ott feltételeznek valami genetikai hátteret is. Ugye tudjuk, hogy a gének azok az információk, amelyek a testünk folyamatos reprodukálásában egy nagy szerepet játszanak. És a Crohn betegeknél, illetve hát ennél a specifikus fajta Crohn betegeknél felfedezték azt, hogy egy bizonyos génszakasznál négy kromoszómából az egyik hiányzik. Aminek a következtében ezeknél az embereknél a bélnyálka hátjában sokkal kevesebb antiszeptikus vagy antibakteriális jellegű hatóanyagok jelennek meg. Nem tudom, hogy tudjuk-e azt, hogy a nyálunk az egyik legjobb antibiotikum. Nem tudom, tisztában vannak-e azzal. Tehát a nyálunkban, illetve nem a nyál, tehát nem a nyál önmagában, hanem a nyálban oldva vannak igen komoly antibakteriális, antivirális és gombaölő hatóanyagok. Ez olyannyira igaz, hogyha ez nem lenne, mi már rég elpusztultunk volna. Nem élt volna túl az emberiség ezt a 6000 éves fejlődést, amit mondjuk, ha a Bibliából kiindulunk, hogy ez így van. Tehát egyszerűen már rég elpusztultunk volna. Ezek az anyagok annyira stabilak, és annyira, hogy mondjam, a baktériumok annyira nem tudnak rezisztensé válni ezek ellen, hogy ma ugyanúgy, mint 5000 évvel ezelőtt kinyírják bármelyik bacit. A probléma az, ha valakinél genetikailag ez hiányzik, és sokkal kisebb koncentrációban vannak jelen, egyes ilyen hát antibakteriális anyagok, ott felül kerekedik a Crohn betegség, ami tulajdonképpen egy utalás lenne arra, hogy ez egy bakteriális betegség, nem? Tehát, hogyha az antibakteriális anyagok nincsenek jelen, és jelen van a betegség, akkor miért ez autoimmun betegség? Tehát ez egy utalás, ami egy jó, ha figyelembe vesszük, a későbbiekben erre még egy pillanatra visszatérünk. Egy másik komoly probléma, és itt nem tudjuk pontosan, hogy melyik a tyúk és melyik a tojás, tudnélik az úgynevezett sorompó funkció. Tehát a bélnyálka hátjának van egy ilyen sorompó funkció. Tehát mint a sorompó bizonyos dolgokat átenged, bizonyos dolgokat nem enged át. A bélnyálka hátja ilyen. Bizony, de a Crohn betegségben ez a sorompó funkció szépen lassan felmondja a szolgálatot. Ez azt jelenti konkrétan, hogy baktériumok bélfalnak a mélyebb rétegeiig eljutnak, ott lokális gyulladásokat okoznak, tovább rontják a bélfalnak a stabilitását, és ezzel kórokozók könnyedén bekerülhetnek a véráramba, gyengíthetik az immunrendszert, gyulladások a következményei. Ez egy ördögi kör egyébként. Nem tudjuk pontosan, hogy a Crohn annak a következménye, hogy a Crohn okozza ezt, de minden esetre Crohn betegeknél ez jelen van. Egy további elmélet az az, mely szerint mi túlzottan higiénikusan táplálkozunk. Ugye erről már értesültek, erről beszélgettünk, amit hogy nem csak táplálkozunk, hanem mindent fertőtlenítjük, tartósítjuk, agyon főzzük, agyon pasztorizáljuk, és ezáltal a csíraszám az ételben egyenlő lesz a nullával. Szinte. És sajnos azok a csírák, amelyek benne vannak, ezek többnyire viszonylag veszélyesek. Az úgynevezett áltatlan nap alig veszélyes csírák, amelyek viszont képesek az ételt elrontani, tehát képesek arra, hogy az ételből két nap alatt szemetet csinálni, azokat a csírákat mi hamar megöljük, ugye az említett eljárásokkal, és ez azt jelenti, hogy a szervezetünk ezeknek a viszonylag áltatlan, de káros, az ételre nézve káros csírák nem kerülnek a szervezetünkbe, és az immunrendszerünk emiatt bizonyos stimulációkat nem fog megkapni. Tehát ezek a csírák a szervezetünkre nézve annyira nem károsok, viszont folyamatosan nevelgetik az immunrendszerünket. És hát ez jó lenne, ha meg lenne. Most ebben nem megyünk mélyebben bele. Ez ahhoz vezethet, hogy az immunrendszerünknek egy úgynevezett TH2 dominanciája van. TH2 dominancia azt jelenti konkrétan, hogy az immunrendszernek az a rétege, vagy az az ága, mely gyulladásokat előidéz, az nagy hangsúlyt kap. Tehát igenis elképzelhető, hogy ez is áll a Crohn betegség mögött, tehát úgynevezett immunmodulátorok vagy immunmódosítók, azok ilyenkor talán nagyon hasznosak lehetnek. Itt csak említem melléke, tehát hogy by the way, tehát ezzel itt beta-glukánokról beszélünk. Tehát aki a beta-glukánról már hallott valamit, tehát a beta-glukán jellegű termékekről, ezek az anyagok ilyenkor, tehát ezt a részét legalább meg tudják változtatni. A táplálkozás elmélet a Crohn betegségben egy kicsit nehézkesebb dolog, vagy egy kicsit nehézkes dolog. Tudnélik, igen komolyan elképzelhető, hogy emögött az autoimmun betegség, vagy autoimmun jellegű betegség mögött, tehát a gyulladások mögött, úgynevezett élelmiszer érzékenységek, élelmiszer allergiák, idézőjelben allergiák állhatnak, és a hivatalos orvostudomány viszont erre nem lép erre az útra. Nagyon egyszerűen azért, mert eleve, ha valaki nagyon súlyos Crohn betegségtől szenved, folyamatosan fogy. Tehát ezek az emberek nem kapnak elegendő táplálékot. Ennél az egyszerű oknál fogva, mivel ők folyamatosan hasmenéssel rendelkeznek, és hát ezt mi tudjuk, ha fogyni akarunk, akkor mit csinálunk? Azért kicsit arra odafigyeljünk, hogy jobban hajtjuk ki magunkat, ugye? Tehát ez egy nagyon egyszerű gyakorlat. Azok az emberek, akik nap mint nap ettől szenvednek, előbb-utóbb mindenféle ásványt veszítenek, a szervezet kvázi elfogy. Na most, ha ilyen embereknél elkezdünk egy restriktív diétát bevezetni, az szinte legyőzhetetlen problémákat vet föl. Ugye gondoljanak bele, hogy valakit mondjuk egy olyan diétára teszem, ahol garantáltan tudom, hogy kevesebb kalóriát kap, mint amennyire szüksége van, és amúgy sincsen zsírtartaléka, akkor mi lesz? Tehát ez egy komoly probléma. Úgyhogy elviekben ott van, tehát ahogyan már említettem, a tejallergia vagy a tejcukorallergia az jelen van, de ugyanakkor fehérje allergiák is lehetnek, például a gabonának a fehérje, például a szejtánban, különböző készételekben, akár édességek, nehéz ételek, zsíros ételek, ezek is okozhatják ezeket a kérdéseket. Van, aki hústól is ilyen állapotba kerül, vagy éppen egy szójaterméktől. Ezt annyira nem lehet meghatározni, ezeknek az intoleranciáknak se szerint, se száma, és egy úgynevezett kizárásos diéta az eléggé jó módszer erre, de eléggé megterhelő, és a Crohn beteg ezt nem mindig tolerálja. További ok, amit nem lehet kizárni, sőt, ami egészen biztos mindig ott van, ez a pszichoszomatika. Minden Crohn betegnél megjelenik a stressz, mint az egyik tényezője. Én nekem Egy néhány krónbetegem volt az elmúlt évben, és mindegyiknél volt jelen az, hogy egy nagyon erőteljes megfelelési vágy volt, egyetemi tanulmányok, amelyek úgy néztek ki, hogy éjjel-nappal tanulás, sokszor még azzal is együtt, hogy egy kollégiumban való lakás, és akkor nincs rendes étkezés, sokszor csak ilyen kenyér, meg valamit a boltból, ugye, tehát ABC-be megyek, és akkor veszek valamit, és akkor hát mit vesz egy legény, amikor kollégiumban lakik, tehát nem fog úgy bevásárolni, mint egy háziasszon, mert tudja, hogy most hazamegy, és akkor főzett jót, és akkor ezt ebből így úgy, amúgy nagyon sok fiatal ezzel nem tud mit kezdeni, és hát aztán él abból, amit éppen elér. Ezek a pszichés terhekkel együtt, gyakran ez így együtt hat, és a krónbetegség ebben a csoportban egy kicsit gyakoribb. Érdekes módon fiatal felnőttek a legnagyobb célcsoport. Tehát egy ilyen 20 évestől fölfele, 20-tól 30 év között, tehát 20 és 30 év között. És érdekes módon a férfiak is eléggé erőteljesen érintve vannak a krónbetegségben. Egy utolsó tényező, mely az okság oldaláról talán érdekes lehet. A 90-es évek óta ismét foglalkoznak szakemberek azzal az elmélettel, amit maga Burnell is felhozta az elején, mégpedig az, hogy itt valami intracelluláris kórokozóról lehet szó. Intracelluláris még egyszer, ez azt jelenti, hogy egy olyan kórokozó, ami belebújik sejtekbe. Talán ezt is azért itt tisztázni kell. Egyes baktériumok rendelkeznek azzal a képességgel, hogy belebújnak a nyálkahártyának a sejtjeibe, illetve akár vörös vértestekbe, akár úgy is, hogy sejtfalban levő sejtekben. Tehát van egy ilyen lehetőség egyes baktériumoknak is, ők aztán a sejten belül szépen szaporodnak, és egyes impulzusokra fölfele szaporodnak, tönkreteszik a gazdát, és gyulladást tudnak okozni. Ezeket a baktériumokat hát hártya nélküli, vagy sejtfal nélküli, hát nem, mert ugye egy baktérium nem egy sejt, de ugye a hártyája nélkül, vagy a membrán nélküli, sejtmembrán nélküli baktériumoknak nevezik. Ennek van egy, hát hogy mondjam, egy elég erőteljes bizonyítéka, az úgynevezett miobaktérium paratuberkulózis, az állatokban ismert krónbetegség, de ezeknél az állatoknál 80%-ában jelen van az úgynevezett MAP, tehát az a mikobaktérium paratuberkulózis, és az állatoknál ez a mikobaktérium okozza a betegséget, a krónbetegeknek a 80%-ánál kimutatható ez a MAP. Tehát igen erőteljes az utalás arra, hogy talán ez a kórokozó lehet a kulcs a krónbetegség meggyógyításához. Azért nem 100%-os, mert amint az előbb már említettem, kimutatni egy gyulladt bélfal darabból egy baktérium, az okozó, a kórokozót, az eléggé nehéz. Még a legmodernabb laboratóriumok sem mindig képesek ezeket a sejtfal nélküli baktériumokat izolálni egy ilyen szövetből. Ebben most mélyebben nem megyek bele, a kutatások folynak, eléggé úgy néz ki, hogy valójában ez az MAP, miobaktérium tuberkulózis, valójában ez az, ami okozza a krónbetegséget. Van egy olyan kísérleti sorozat, ahol önkéntes krónbetegeket megvizsgálták, és akik kapták a kezelést, tehát egy ilyen baktérium elleni kezelést, egy antibiotikum, nem vagyok kifejezetten antibiotikum párti meg barát, ezt mindenki tudja, de ebben az esetben akár az is lehet igaz, hogy speciális baktériumokra hegyezett antibiotikum sorozattal, és ez nem egy pár napig, hanem egy egész éven keresztül, sikerül a krónbetegséget úgy visszaszorítani, hogy az esetek 93%-ában nem tért vissza. Tehát itt akkor most autoimmunbetegség vagy bakteriális betegségről van szó, ezt úgy még nem lehet 100%-osan eldönteni. Én minden esetre egy néhány terápiás javaslatot adnék erre, miket lehetne tenni a krón esetén. Az egyik olyan tényező, amit mindenféleképpen lehet használni, az az, hogy a cink és a rész egyensúlyt helyreállítjuk, tehát mindenféleképpen valamilyen szinten cinket kell adni a betegnek, és akkor a következő képen kellene eljárni.
Tehát gyulladás esetén, tehát amikor valaki tényleg krónbeteg, és be van gyulladva minden, és hasmenése van, meg minden baja van, akkor vitamin B6, 50 mg vitamin B6 szinte óránként. Tehát folyamatosan lehet ezt szinte adni. A cinkből 30-től 50 mg per nap. Ha valaki mondjuk tartósan használja a cinket, akkor a 30-50 mg cinkhez mindig gondoljon arra, hogy 1-2 mg rezet is használjon. Jó? Vannak ilyen táplálékkiegészítők, ahol lehet szépen beosztani magának. C-vitamin, E-vitamin vagy B-komplexet ne használjunk. Jó? Tehát ez ellenjavalt ilyenkor. Tehát egy gyulladt bélrendszernek ne adjunk C-vitamint, meg E-vitamint, meg ilyeneket. Tehát ebben az esetben ez nem tesz jót. Egy másik nagyon lényeges a vitamin, ami ilyenkor kell, az az úgynevezett pantoténsav. Ez a vitamin B5. Ebből igen nagy mennyiségek kellenek. Egy pár napon át, addig, amíg a gyulladás tart, lehet akár naponta 1000-2000 mg-ot adni. Megjegyzés, 15-20 mg a napi szükséglet. Viszont ebben az esetben nyugodtan lehet ezt adni. Miért adjuk ezeket az anyagokat? Mert ébresztgetik a mellékvesét, és igen gyakran az a helyzet, hogy kifáradt emberek, tehát ugye ez a kifáradás, amit az előbb említettem, ez a pszichoszomatikus tény, az annyira kimeríti a mellékvesét, az illetőnek a mellékvesét, hogy nem tud elegendő kortizolt termelni. És ez egyébként ugye a természetes gyulladás csökkentő. És ha ez nem termelődik a mellékvesében, akkor lehet, hogy a gyulladások felül tudnak kerekedni, és hát a betegség ki tud alakulni. Ezért ezt mindenféleképpen javasolnám. Amikor a betegség lapangó állapotban van, illetve még a gyulladás csökkentésre. A gyulladás csökkentésre én most manapság két dolgot használnék, mert fogok egyszer egy előadást is tartani az MMS-ről. Nem tudom, ki hallott már az MMS-ről. MMS.
Ízületi gyulladásra szokták elérni.
Nem az, ez más.
Azt mondják olyan, mint a hipó.
Igen, olyan illata van, mint a hipó. Igen. Tulajdonképpen az MMS ez egy ásványi termék, lényegében aktivált, tehát tartós, hogy mondjuk ezt, stabil oxigént, amelyet egy savval aktiválják, és akkor most ebben nem megyek mélyebben bele, lényegében a klórdioxidot termel ez a keverék, és a klórdioxid igen erőteljes antiszeptikus hatással van a szervezeten belül. Tehát ha már arról beszélünk, hogy itt kórokozóról van szó, baktériumról van szó, és gyulladásról van szó, ha ezt az MMS-t használjunk, igen szépen és igen szabályosan csökkenti a gyulladásokat, és csökkenti a kórokozók jelenlétét. Tulajdonképpen olyan anyagot képez, amiről beszéltem az előbb, a nyálkahártyában levő, ugye ezek az antibakteriális anyagok, ezek sokszor ilyen és hasonló jellegű anyagok is. Ha ezt használjuk, egy-két órán belül vízé és sóvá alakul át, tehát lebomlik tulajdonképpen, de amíg le nem bomlik, addig igen drámai mértékben hatásos. És csak egy megjegyzés, hogy lássuk, hogy mennyire hatásos, Afrikában ezzel a szerrel már több tízezer embert meggyógyították a maláriából, és a malária egyébként nem a legegyszerűbb betegségek egyike. Ez is egy úgynevezett intracelluláris betegség, az is sejtekben elrejlő baktériumokról szól, és lényegében 48 órán belül teljes mértékben meg lehet gyógyítani malária betegeket, sőt az eseteknek a 90%-ában 24 óra alatt teljes maláriamentes. Ezzel a szerrel, ez nem azt jelenti, hogy ez egy csodaszer, vagy egy titkos csodafegyver, a véletlen szülte termékről van szó, majd erről egyszer többet, de ezt az MMS-et mindenféleképpen lehet használni, szigorú leírások szerint, mármint, hogy szigorú szabályokhoz kötődik, nem lehet csak úgy ukmukfuk használni. Na, tehát nem úgy, hogy megveszem a boltban valahol, és akkor belecsöppöntek egy csöppet a vízbe, ezt megiszom, mindenkit óváintek attól, hanem vegye meg a könyvet, olvassa el a könyvet, aztán utána olvastassa valaki mással, és akkor menjen vizsgázni, hogy ezt utána használja. Ennél az egyszerű oknál fogva, mert teljesen haszontalan, hogyha csak úgy lárpólár használjuk. Ennek egy szigorú protokollja van, ezt be kell tartani, és nagyon egyszerű a protokoll, 10 perc alatt meg lehet tanulni, és ezt betartjuk, igen komoly hatást fejt ki.
És hát ez nagyon rossz ízű.
Igen, hát hipóízű, illetve hát klórízű. Tehát ilyen klórízű. Ezt mindenféleképpen, tehát kicsit az ízt el lehet ütni egy kis frissen préselt gyümölcslével, csak nem mondjuk citromlével, hanem almalé, vagy egy sárgarépalével, vagy valami ilyesmivel. C-vitamin nem tesz jó a keveréknek, tehát ezt nem kell használni. Jó? No, egy másik igen erőteljes gyulladás csökkentő. Tehát amellett, hogy persze gyulladás csökkentőket lehet használni, de a gyógynövények közül ilyenkor mi a komoly gyulladás csökkentő az emésztési rendszerben? Erre még kitérünk. Mondom 5-6-ot, jó? Kamilla, körömvirág, orbáncfű, cickafark, levendula és apró boltorján. Ezek tipikus bélrendszeri gyulladások elleni gyógynövények. Ezeket lehet használni, ezek nem okoznak kát a Crohn-betegség esetén, ezek gyulladáscsökkentő hatással vannak. Ugyanakkor itt most följön a kurkuma, ugye kimondta a kurkumát, itt valaki volt, aki a kurkumát mondta, igen. Kurkuma és társai, inkább így mondanám, tehát a kurkuma és mindenféle olyan gyógynövény, tehát van egy egész sor gyulladáscsökkentő gyógynövény. Én mondjuk személy szerint erre már tehát nagyon hatásos készítményeket alkalmaznék, tehát az egyik legjobb termék, amit én a rendelőben használom, ezt úgy hívják, hogy Zyflament, tehát Zyflament. Ez az egyik leghatásosabb gyulladás csökkentő, amit én valaha láttam. Persze nem csak emésztésrendszeri gyulladásokra nézve, hanem ízületi, meg érrendszeri, meg mindenféle gyulladásra. De ez a gyulladás csökkentő talán, hát joggal mondhatjuk, hogy ez a gyógynövény irányzat vagy ágazat egyik büszkesége. Úgyhogy akinek Crohn-betegsége van, és gyulladást kell csökkenteni, az mondjuk célszerű lenne ezt a szert használni.
Ez miből van
gyógynövények? Ez gyógynövények, igen. Speciális gyógynövényekből van. Azért mondom, de hát itt van a kurkuma az egyik része, akkor rozmarin van benne, zöldtea van benne, meg egy néhány más, tehát ami most nem soroljuk fel az összeset. Mondom, én szoktam ezt használni a rendelőmben, lehet a boltokban is, egyre több helyen, a hálózatban is árusítják. Hálózat, igen, van egy hálózat, ami jó drágán adja, de nálam is lehet kapni úgy. A Crohn-betegség lapongó állapotában lényegében a következők lennének célszerűk. Probiotikus termékeknek a használata, tehát egy probiotikum, prebiotikum, tehát pro- és prebiotikumok, tehát bélflóra helyreállítók. Ugyanakkor...
És ebből mit tud ajánlani? Ebből olyan széles választ.
Az igazság az, hogy persze itt mit mondjak, vagy mit nem mondjak. Mert ugye sok lesz megint, és hát úgy látom, hogy ma csak a Crohn-betegségről fogunk beszélni. Az a helyzet, hogy bélflóra készítményeknél egy néhány tényezőre oda kell figyelni. Az első az az, hogy a probiotikum mellé mindig legyen prebiotikum is benne. Ha van mód rá, legyen szinergisztikus termék. Szinergisztikus termék azt jelenti, hogy a bélflóra mellett legyen benne, ha van lehetőség rá, egy baktérium ölőanyag, például egy fokhagyma. Így valaki, aki kicsit körbenéz a piacon, már mindjárt fölismeri a Protexint. Ugye, tehát a Protexin az egyik termék, ami a magyar piacon majdnem a legrégebben megvan, mint probiotikum. Ez egy igen jó minőségű probiotikum. Ugyanakkor egyre inkább jövünk rá, hogy több probiotikum azért nem állt. Tehát nem állt, hogyha többet teszünk bele, és főleg frisset. Igen komolyan oda kell figyelni, hogy ki adja el ezt a probiotikumot. Tehát lehetőleg arra kellene szakosodni, olyan helyen vásárolni ilyen dolgokat, ahol igen nagy forgalma van. Inkább többet közlekedünk, és egy nagy gyógyszertárba veszünk, mint egy kis sarki gyógyszertárban, ahol valaki megvette már itt fél év ezelőtt, hogy mondjam, a szavatosági idején még belül van, de mivel baktériumokról van szó, ne felejtsük el, ezek szépen lassan pusztulnak, ha nem kerülnek ideális körülményekbe. Úgyhogy én azt mondom, hogy ebben inkább arra kellene odafigyelni, hogy viszonylag friss terméket, és minél magasabb baktérium szám legyen benne, hogy maradjon, míg hozzánk jusson. A legújabb termékek, tehát a legjobb termékek, még árban is azért úgymond van a legjobb termékek, mármint a legdrágább termékek, ezek általában már a 10.000 forintos határt is zsúrolják. Ezek mondjuk egy havi adagra, tehát ez mondjuk 30 nap. Ugye itt trükköznek sokan, eladnak, mit tudom én, 10 napra való, vagy 7 napra való adagot, és kijönnek el 3-4.000 forintot. Aztán a 30 napos adag már nagyon-nagyon sok pénzbe kerül, és így a 30 napos termék, mit tudom, 60 kapszula, vagy valami ilyesmi, az már hirtelen nem is annyira drága, ha 10.000 forintot kijönnek érte. De a legjobb termékek, az kétség kívül az, amikor a szubsztrátot is bent hagyják. Tehát a szubsztrát, mi ez a szubsztrát? A szubsztrát az tulajdonképpen a bélflóranak a táptalaja. Tehát ugye a probiotikumoknak a táptalaja, amikor úgymondván tenyésztik ezeket a probiotikumokat, akkor ez egy táptalajon történik. Nem akármilyen táptalaj lenne jó, mert ugye ha génmanipulált valamit használnak, azért az nem lenne jó. De ha nem génmonosított bio szója annak az alapja, akkor valami nagyon érdekes dolog történik. Ez a bio szója liszt, amit ugye bekevernek egy kis folyadékkal, és táptalajként ott hagyják a bélflórának, az az anyag, az átalakul. És tulajdonképpen a probiotikumok hatására ebből az egy hatóanyagból kb. 100-200 ezer hatóanyag lesz. Tehát a probiotikumok az alatt az idő alatt, amikor felszaporodnak, a szubsztrátból bakteriocídeket gyártanak. És ezek a bakteriocídek normális esetben a mi bélflóránkban is előfordulnak. Mert a bélflórában, tehát a mi bélrendszerünkben a bélbaktériumok az ételből, tehát a táplálékből előállítják ezeket a bakteriocídek. Ez egy teljesen természetes folyamat mi bennünk. Na most ez egy normál esetben nincsen benne a probiotikumokban, mert a probiotikumokat úgy állítják elő, hogy amikor megvan a megfelelő szám, akkor összekeverik folyadékkal, szubsztrátot, mindennel, és akkor centrifugálják, a centrifuga szétcsapja a súlyuk szerint a dolgokat, leválasztják, szétválasztják, kiszárítják, stb. És akkor a szubsztrátumot ezt kidobják, amiben benne van a gyógyhatás. A probiotikumot azt eladják nekünk kapszula formában drágán, de a probiotikumnak a végterméke ez a bakteriocíd. A probiotikum nem azért annyira egészséges, mert probiotikum, mert úgy önmagában ez a baktérium önmagában, hanem azért, amit termel. Na most azért mondom, tehát a legjobb és a legokosabb termékek most már a szubsztrátot is bent hagyják, és akkor így az ember mindjárt prebiotikumot kap, probiotikumot kap, és bakteriocídeket tömegesen, és ezek igen jó hatást fejtenek ki. Persze minőségre oda kell figyelni.
És ezt honnan tudjuk meg, hogy benne van-e ez a szubsztrát?
Rá van írva, ezt általában ráírják. Tehát ez az összetétel, igen, ezt az összetételt alaposan el kell olvasni. Egy jó termék, most nem ez a szubsztrátus termék, tehát a béresék, ők jó termékeket gyártanak, tehát van ez a Probio 6, ebben legalább egy néhány, azt hiszem 8 vagy 9 különböző probiotikum van benne. Ez most nem felel meg annak, amit én most itt elmondtam, tehát nem arról van szó. Ilyen termékek, én saját magamnak összevásárolgatom a rendelőmbe azokat a termékeket, amelyek nekem szimpatikusok, tehát nekem különbözőek megvannak. Mivel ugye betegek sokszor ezt igénylik, és akkor viszik már onnan. Amit éppen most itt elmondtam kis előadásként a probiotikumokról, ilyenek vannak nálam a rendelőben, de ez nem kötelező, hogy ilyeneket használjuk, mert ez már tényleg mondom, de hát itt a 10.000 forintos határ áthaladjuk. Tehát ha valaki nem ennyit szeretne költeni egy probiotikumra, akkor ezt azért olcsóban is tudja megoldani. Jó? Tehát visszatérve Crohn-betegségre, illetve a Crohn-betegségre kitalálható terápiára, amit én még nagyon fontosnak és lényegesnek tartanám, az az, hogy a nyirokrendszert méregtelenítsük. Ez azért van így, mert emlékeznek, amit mondtam, hogy hol keletkezik a gyulladás? A bélrendszerrel kapcsolatos nyirokrendszerben. Vagy ott is, főleg ott. Az egyik legjobb nyirok tisztítás, ez egy jó alapos nyirokmasszázs. Tehát egy ilyen limfdrenás, vagy ugye nyirokmasszázs. Tehát ugye ezt így ismerik, nyirokmasszázs. Egy jó nyirokmasszázs nagyon-nagyon sok jót tud tenni. A probléma csak az, hogy a bélrendszernek a nyirokrendszerét masszázsal annyira nem lehet stimulálni. A bélrendszer, nyirokrendszerét úgy is lehet tisztítani, hogyha mondjuk iszunk egy fél liter szilvalét. Az ismert hatásokkal. De ez viszont a Crohn-betegeknek nem szabad. Tehát Crohn-betegeknek ilyen jellegű, hashajtó,
hatású terméket adni, az már gúnyolódás szinte. Tehát nagyon-nagyon súlyosan sérülhetnének ők attól. Nekünk jót tenne, tehát nekünk, amikor egy ilyen lökhatásszerű, lökhajtásszerű béltisztítást végzünk, akkor ez nekünk kvázi kiszippantja a nyirok csatornákat, hát ezek nyílnak, egy része nyílik a vastagbélbe, illetve a vékonybélbe, és amikor nagyon erőteljesen távozik minden a bélrendszerből, akkor ez kvázi maga után szív folyadékot, és kiszippantja a nyirokrendszert. De ez csak az egyik megoldás. Egy másik nagyon jó megoldás az mozgás. És itt a legjobb mozgásfajta az úgynevezett trambulin. Most ne tessék arra gondolni, hogy itt ugrálgatni kell óriásikat, hanem egy sima egyszerű tornaszerboltokban lehet ezt kapni, egy ilyen sima egyszerű trambolint megvenni, és ráállni a trambolinra, lehetőleg úgy, hogy legyen valahol valami fogas, tehát ahol meg tudom fogni magamat, tehát hogy ne bukjak orra meg valami ilyesmi, és aztán ezen a trambolin lassú mozgásokkal nem is kell ugrani, vagy épp, hogy egy picit, tehát hogy mondjam, ha egyáltalán ugrok, éppen, hogy egy icipicit, de nem is kell igazán ugrani. Csak annyi, hogy billentem tulajdonképpen ezen a trambolinon, és ez olyan mértékben mozgatja az összes sejtjeinket, hogy ez egy igen szelíd és jó kis nyirokmasszázs. Tehát ez kifejezetten jó. Ez az egyik legkíméletesebb, tehát izületekre nézve legkíméletesebb mozgásfajta, és tessék kipróbálni ezt 5 percig megcsinálni, nem fogják tudni. Nem megy. Van ez úgy, amikor az ember úgy szabadságra megy, és akkor olyan különböző helyeken ott vannak ilyen trambolinok, és akkor ott lehet 5 percet fizetni. Az ember morog azon, hogy miatt csak 5 percet. Azt, amikor lelép, azt mondja, hála Isten, csak 5 percet. Ez azért van így, mert tessék kipróbálni 5 percig ugrani egy trambolinon. 5 perc nagyon hosszú tud lenni egy trambolinon. Nagyon. Az nagyon. Nem csak a gyerekek, felnőttek is vannak, akik ezt bírják, de ahhoz viszont egy igen stram kondíció kell. Tehát itt, akik itt ülünk, én azt mondom 95%, 99%, hogy az 1 perc után elég.
És mekkorát kell ahhoz venni?
Hát egy ilyen 90 centis, vagy egy ilyen 120 centis, tehát nem kell nagyot venni, ezek egy ilyen 15-20 ezer forint, gagyit nem szabad venni, de egy ilyen sportboltok vannak, vagy mit tudom én, tornaszerbolt, és akkor ezek csak egy ilyen rövid, ilyen 20 centis lábai vannak, van egy gyűrű, és belül van feszítve ez a kvázi a trambolin, egy ilyen spirálokkal. Mondom még egyszer, nem kell nagyot ugrálni rajta, jó? Tehát senki ne törje kezét, lábát ezzel, és idős ember gondoskodjon arról, hogy biztonságban legyen. Tehát senki ne csinálja azt, hogy rálép, ráül, és akkor, vagy rááll, és akkor na hajrá, és akkor elveszíti a kontrollt, orra bukik, kezet, lábát tör, na utána beperel engem, hogy én ezt javasoltam, úgyhogy... Tehát ez nem kell.
A gyerekeknek azért jó, mert a heverőn szoktak gyerekkorba ugrani, ők már ezt
persze.
Nekik már ez a mozgás meg
valami. Egy gyerek még nem rendelkezik nagy lerakodásokkal, és a gyerek oda rááll, és ugrál, 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 bugrál. Az első napon ő is kifárad, de egy idő után edzés van, és aztán akkorákat szoktak ugrálni rajta. De itt látni kell, hogy pillanatok alatt érezni fogjuk, hogy... Hol van a levegőm? Tehát, szóval ennél az egyszerű fognál történik, hogy az összes sejt hirtelen mindegyik mozog. Föl, és amikor gravitáció, ugye a gravitáció ellen fölfele megyünk, aztán újra a gravitáció lefele megyünk. Fékezés, újra föl, le. Ez a föl-le mozgás, az összes sejt ebben benne van. És ettől egy akkora mozgatás történik, és az izomzatunk, tehát a tartó izomzatunk, meg kell, hogy tartsa a saját súlyunkat. Nem gondolnák, hogy amikor itt billennek, hogy a súlyunk másfélszerese esetleg a lábunkra ráterhelődik, nem gondolják, hogy milyen nehezek tudunk lenni. És igen hamar a vádli, meg a combizomzat azt mondja, hogy na, elég ebből. Tessék kipróbálni.
Kinek ilyen gerinc problémája van, az nem nagyon ugrálni.
Ugrálni meg különösen nem szabad, tehát ez akkor, amikor már minden mag egészségesek vagyunk, lehet trambolinon ugrálgatni is. Még egyszer mondom, a trambolinra ráállunk, és egy kicsit billenünk. Tehát nem kell, még ugrani sem kell, csak annyi, hogy billenünk, és akkor, ha csak 10 centi különbség van, már az is jó. Csak fogjuk magunkat, és akkor valahol szépen a Jó? És egybe maradjunk, jó? De hát ott ne, hogy...
Az ugráló kötél semmiképpen nem helyettesíthet.
Hát az ugráló kötél is jó, mert ha valaki tud ugrani, az jó, csak azért a baj az, hogy az izületek ilyenkor azért terhelve vannak. Futni is lehet. Tehát ezt azért mondom, hogy az izületek kimélése céljából mondom ezt, jó?
Viszérrel mit csinál?
A viszerekkel? Különösen. Nem hiszem, hogy a viszereknek bármi rosszat is tenne. Hát, sőt, mindenféle mozgás jót tesz a viszereknek. Jó? No, hát amit még lehet tenni, hogy amikor lapangó állapotban van, de amikor nem tör ki, akkor fokhagymát mindenféle formában lehet használni, tehát akár úgy, hogy friss fokhagymát, akár úgy is, hogy szárított fokhagymát, mármint ott kapszulában, vagy egy jó táplálék kiegészítő formában. Jó? Azt lehet használni, és akár egy féregűzés is talán jót tenne. A fokhagymával együtt, vagy a fokhagyma önmagában is már féregűző, és ezzel együtt mondjuk a szegfűszeg-fehér-üröm kombináció tejában egy néhány napra nagyon jót tud tenni. Csak vigyázzunk a fehér ürömmel, ebből ne használjunk sokat, ne nagy mennyiségeket, és ne állandóan, jó? Mert megbutít. A fehér ürömben van egy anyag, tujonnak nevezik, és ez tulajdonképpen a tujának az egyik hatóanyaga, ami miatt a tujának a levelei mérgezők. Tehát ez kifejezetten mérgező, és az idegrendszerünket kikészíti nagy mértékben. Tehát erre oda kell figyelni, hogy a tujon benne van a fehér ürömben is. Egyébként a fehér üröm egyes szeszes italoknak a elkészítésére használják, és nem is tudom, ez a vermut, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt a vermut, igen. És hát a vermut, aki tudja, aki már részek volt vermuttól, az tudja, hogy mi a helyzet. Az, kérem, abszint, igen, az abszint, igen, az abszint, igen, igen. Ez valami brutális dolog. Tehát az nem csak az alkoholtól részek, hanem a tujontól részek. És vannak, akiknek már semmi más nem hat, azok abszintot isznak, mert ugye az alkohol hatásán túl még, ugye, még erre is ráállnak, hogy az abszint is teljesen kiüsse őket. Nagyon-nagyon erőteljesen bódító hatása van, hogyha valaki ezt folyamatosan használja, tehát azért mondom, tehát vigyázzunk erre. Viszont a keserű anyaga, ami benne van, tehát ez a keserű anyag, ami benne van, az egyik legkeserűbb anyaga, és ez igen jól kiűzi a bélrendszer, a férgesedésének a minden fajtáját és formáját. Ugye különböző állapotok vannak, tehát a peték, meg mit tudom én, különböző fejlődési formái vannak, és ezeket mind kihaigálja együtt a szegfűszeggel.
Ez a Vermux nevű, ami gyógyszer. Uh-huh.
Lehet, hogy abban benne van a fehér üröm, azt most én hirtelen nem tudom megmondani. Lehet, hogy ez egy szintetizált változat a fehér ürömnek. Erre nem tudok válaszolni. Jó, ami még tovább szokott segíteni minden jellegű bélbetegségnél, az a hasnyálmirigy enzim használata. Tehát a hasnyálmirigy enzim használata kifejezetten hasznos ilyenkor. Az emésztésben segít. Elősegíti azt, hogy az étel teljességgel meg lesz emésztve. És ezzel tulajdonképpen gázasodás, tehát ilyen bélgázok meg ilyeneket megelőzi, és ha jól működik az emésztés, akkor a felszívódás is jobban működik, nincsen gyulladás. Mindenféle gázasodás automatikusan egy kis gyulladással is jár, bélnyálkaható gyulladással is jár. És adott esetben ez pont elegendő ahhoz, hogy elindítsa a Crohn-betegséget.
És azt tudom, hogy látod
A gyógyszertárakban lehet kapni a hasnyálmirigy enzimeket, tehát a Creont, meg a Pangrol, vagy Pangrol.
Igen,
Pangrol.
Hepabene.
A Hepabene az már más.
Az már igen.
Az más. Tehát Pangrol, meg a Creont, na ezeket lehet használni. Ezeket az orvos szokta fölírni, de az ember teljes árát fizet. Nálam vannak rendelőben, elképzelhető, milyen jogi alapon, de vannak. Tehát vannak, tehát mindig van hasnyálmirigy enzim, tehát ebből mindig rendelek bőséggel. Vannak növényi eredetűek is, tehát amikor gomba alapúak, vagy van olyan is, hogy ami állati eredetű, attól függ, hogy képen mit preferál. Na hát nagyjából ez az útja módja a Crohn-betegség kezelésének. Az MMS adott esetben többet ígér a csupán gyulladás csökkentésnél.
elképzelhető, hogy az MMS nagy mértékű használata a Crohn-betegséget le is tudna állítani. De ez még számomra még kísérleti formában van, úgyhogy jelenleg még nem tartok raktáron, de előbb-utóbb lesz az is raktáron. Tehát ez most éppen kipróbálás alatt van. Én itt befejezem, mert a kolitiszről nincs értelme már beszélni, mert belekezdenék a kolitiszbe, akkor 9-kor még itt ülünk, tehát úgyhogy ezt most inkább ne tegyük. Nem baj. A kolitiszről talán annyit, hogy egy néhány különbséget mondok el a kolitisz és a Crohn között, hogy lássuk. A Crohn és a kolitisz kezelése, nem mondom lényegében egy is ugyanaz, mert hát nyilvánvalóan a Crohn betegségnél az eredete inkább onnan jön, hogy az illetőnek előzőleg székrekedése volt, és bélsár keletkezik, és a bélsár begyulasztja a bélfalat oly mértékben, hogy létrejönnek ezek a szövődmények. Kolitis esetén leválik a vastagbél nyálkahártyája, a kolitis leginkább a vastagbélre vonatkozik, tehát arra tulajdonképpen korlátozódik. Eleinte leginkább a végbél környékén keletkezik, végbéltől befele terjed a bél irányába, tehát a vastagbél irányába, és megnézem, igen, jó. Most egy kis táblázatot készítettünk magunknak, tehát a kolitis és a morbus Crohn között a különbség, az első különbség az, hogy míg a kolitis csak a vastagbélben van jelen, a Crohn az egész bélrendszerben tud jelen lenni. A második különbség, hogy a vékony bél a kolitis esetén ritkán meg van támadva, a Crohn betegség elég egy gyakran. Egy további különbség az, hogy a Crohn folyamatosságába befele terjed, tehát a végbél felől befele terjed, és addig terjed, amíg eljut. A legsúlyosabb esetekben a vastagbél felszálló ágig eljut, tehát a vékony bél végeig eljut, annál tovább nem nagyon szokott terjedni, ilyenkor viszont már nagyon brutális állapotról beszélünk. Tehát ez meglehetősen erőteljes állapot. Eközben ugye emlékszünk még arra, a Crohn betegség szakaszonként terjed. Ha megnézzük, hogy mi az, ami begyulladt, a kolitis esetén csak a bélnyálkahártya, a Crohn esetén az egész bélfal. A legfőbb tünete az mindkét esetben a hasmenés, de itt is a hasmenés különbözik, ugye, míg a Crohnnél ilyen nagyon híg, vizes, addig a kolitis esetén nyálkás, véres. A kolitis úgy fokozódik, hogy fekélyek keletkeznek, és polipek. A Crohn esetében jönnek a sipolyok. A bélfalnak ez a macskaköves, hát tudom, hogy megjelenése, tehát ez mondjuk leginkább orvosokra vonatkozik ez az információ, mert hát ők látják tulajdonképpen a kolonoszkópia esetén, de mondjuk ha egy kolonoszkópia esetén ez ott le van írva, hogy macskaköves minta, akkor ez egyértelmű, ahogy Crohnról van szó. Egy néhány rizikótényező, a kolitis egy bizonyos értelemben veszélyesebb a Crohnnál. Tudnélik, 10 év kolitis után a rákrizikó, vastagbél rákrizikó háromszorosára nő. A Crohn esetén nincsen rákrizikó, vagy legalább nem nő a rákrizikó. És a vastagbél gyulladásnál tulajdonképpen, ugye, ha arról beszélünk, hogy milyen prognózis van, igen gyakran azt történik, hogy a vastagbél gyulladás teljesen tünetmentessé válik, abszolút eltűnik, úgymondván. A Crohn betegségnél 10 éven belül az esetek 80%-ában műtétről van szó. Tehát vannak különbségek. Talán ennyit mára ezekről a dolgokról. A kezelése, a kolitisznak a kezelése hasonló, hiszen szintén gyulladásról van szó. Tehát a gyulladás csökkentések, meg minden, tehát a terápiás részét, amit elmondtam, ez hasonló. A kolitisznél elfelejthetjük az autoimmun jellegét teljes mértékben. Tehát ez nem autoimmun betegség, hanem ez egy toxikus felhalmozásból keletkező gyulladás, lokális gyulladás, mely nyilvánvalóan más egyéb testi tényezőkre tud támaszkodni, tehát hogyha valaki tényleg allergiás állapotban van, nagyon-nagyon gyenge az immunrendszere, mozgásszegény, helytelen táplálkozás, akkor ez a kérdés hát nagyon gyorsan fel tud lobbanni. Egyet szeretnék még elmondani, táplálkozás, Crohn és kolitis mindkét betegség esetén. Azt nem lehet megtenni, hogy nagyon sok rostot fogyasztani. Mindkét betegség gyulladásos állapotában. Tehát amikor gyulladásos állapot van, akkor lehetőleg rostmentesen táplálkozni. És lehetőleg kis mennyiségeket, és naponta többször. Annak ellenére, hogy mi mindig ennek az ellenkezőjét tanítjuk, és mindig ennek a veszélyeire is felhívjuk a figyelmet, de egy akut gyulladásos bélbetegség esetén értelmetlen, mit tudom én, zapkását megenni, mert olyan mértékben irritálja a bélfalat, hogy véres hasmenés lesz belőle. Tehát ennek nincs, te abszolút az ég adta világon nincsen értelme, vagy teljes ölésű kenyér meg ilyeneket. Ezt el kell felejteni akkor. Ilyenkor mondjuk jó tesz egy fehér zsömlét egy napot hagyni állni, tehát hogy jó megszikadjon, és akkor utána ezt a zsömlét úgy rágni, míg a zsömle a nyálka hátján keresztül szívódik föl. Tehát nem lenyelni a zsömlét, hanem addig-addig én kis harapást rágni, míg szét nem folyosítjuk, és szinte felszívódik a száj a nyálka hátján keresztül. Na, ilyeneket lehet megcsinálni, megtanulunk rágni egyébként ilyenkor, és amikor a gyulladás lemegy, tehát az akut gyulladás, a roham leáll, akkor lehet viszont visszaállni, honnan nem a rostdús étrendre, hiszen a rostdús étrend nem okoz problémát. Kolitisz esetén például kifejezetten az a baj, hogy az illető nem fogyasztott rostot, és székrekedés keletkezett, és ezért vannak a bajok. Tehát ezért azt mondom, hogy azt a tételt, amit most az előbb mondtam, az csak a gyulladásos állapotra vonatkozik. A nem gyulladásos állapotban, tehát a pangó állapotban, ott szépen az általunk mindig képviselt rostús, bőzöldséggel rendelkező étrendet kellene követni.